ilyen módon találjunk a legtöbben a kárkát. De nagyon fontos, hogy elfogadottságunk az Isten felé, mindannyian kivétel nélkül tudjuk, hogy itt vagyunk Jézusban. Tudjuk azt, hogy Isten engem elfogadott, így ahogy vagyunk. Belőlem nincs más, nincs még egy, belőlem csak egy van. És ezért vagyok szuper. Na most, vajon tudod-e magadról ezt elmondani, hogy igen, én elfogadom magam, mert Isten engem ilyennek teremtett. És én, ahogy Isten megteremtett, ahogy kinézek, az alakom, az orrom, a fülem, mindenem, ez Isten egyedi munkája. Isten azt is tudta, hogy kik lesznek a szüleink, Isten azt is tudta, hogy kit enged meg arra, és kit használ fel a szülőket, milyen szülőket, hogy ilyen gyerek szülessen, mint mondjuk én, vagy akár melyikünk. Tehát azért lenne érdemes ezzel foglalkozni mélyebben mindannyiunknak, hogy ha van a szívünkben és a lelkünkben elutasítottság, seb, fájdalom, akkor azt meg tudja gyógyítani az Úr, hogy amikor házasságra léptek, aki házasságban van, az pedig még erőteljesebben tudjon odafigyelni, hogy jobban és mind jobban ki tudjuk egymás felé fejezni a szeretetünket. Miről is van szó? 73-ban nősültem, akkor vettem el ezt a fiatalasszonyt, aki akkor fiatalasszony volt, most már kicsit megőszült velem együtt, és 1991-ig azt gondolta sokszor Anikó, hogy azért szeretem, amit csinál. Az az egyik jele az elutasítottságnak, hogy azt gondoljuk, hogy az az értékünk, amit csinálunk. Pedig nem az az értéked, amit csinálsz, hanem az az értéked, aki vagy te személyesen. Azt szoktam mondani, hogy Isten annyira szeret, és azért szeret, aki vagy. És annyira szeret, hogy nem fog úgy hagyni, ahogy vagy, hanem meg akar gyógyítani bennünket. Nézzük meg, hogy Isten hogy fogad el bennünket, és miért. Van-e egyáltalán bibliai igei alapja annak, amiről beszélünk? Igen, a tékozló fiú történetét ki ismeri, vagy illetve azt kérdezem, hogy ki nem ismeri. Van itt valaki, aki nem hallott a tékozló fiú történetéről?
Lukács 15.
Lukács 15, igen, köszönöm. Pedig itt is van hely, nem harapunk meg senkit. Olyan jó lenne, ha egészen közel jönnétek. Tehát a tékozló fiú történetét én úgy szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ez a történet arról szól, hogy az Úr Jézus bemutatta és bemutatja nekünk, hogy milyen is a mennyei atya. És hogyha ezt a történetet, most erre nincsen idő természetesen kielemeznénk, akkor azt látjuk, hogy az apa, aki elengedte a fiát, és a fiú mindent eldorbézolt, semmilyen nem maradt, és azt várnánk, ugye, hogy amikor visszajön a fiú, hogy megdorgálja az apa, és mit tett ehelyett. Azt olvasjuk ebben a történetben, hogy amikor messze volt a fiú, látta az apa, hogy közeledik a fiú, megszánta. Egy szánalom indult el benne azért, ahogy kinézett. És mi volt az első reakciója, az első cselekvése az apának a fiúval szemben? Ugye odarohant az apa, és átölelte. És azt olvasjuk a Károli fordítás szerint, hogy megcsókolgatta a fiát, és azt mondta, hogy ez az én fiam. Nem is engedte a fiúnak elmondani, hogy hadd legyek a béreseid közül egy. Nagyon sokszor azt mondja, hogy én csak egy béres vagyok. Nem vagyok méltó arra, hogy Istenhez közel kerüljek. Pedig Isten nagyon-nagyon szeret téged személyesen úgy, ahogy vagy. És tényleg egy különleges személy vagy Isten számára, személyek vagyunk Isten számára. Az elutasítottság az a nagy baj, hogy amiről beszélünk, az egész embert
tulajdonképpen tönkre teheti és tönkre akarja tenni. A lelkünket, a szellemünket és a testünket, mindegyiket megtámadja, mindegyik területet, és ebből fakad, hogy milyenek a kapcsolataink az emberekkel és Istennel. De erről majd részletesen most, amikor fog beszélni, hogy honnan jöhetnek az életünkbe az elvetettség, illetve az elutasítottság.
Az elutasítottság vagy elvetettség az egy állapot. Az a lelkünknek az állapota, és az elutasítás az egy esemény, ami rendszeresen megtörténik velünk. Ugye minden életetek át elutasítás. Amikor valamit jó szándékkal szeretetek volna tenni, és valaki csak így azt mondta, hogy te nem vagy elég megfelelő, vagy nem tudsz, vagy nem fogadjuk el, amit csinálsz, vagy egyáltalán egy társaságba nem fogadnak be. Hogy érzi az ember magát? Nagyon rosszul. Valahogy úgy érezzük, hogy leértékeltek, nem vagyok eléggé elfogadva. Tehát az elutasítottságnak az ellentétje az elfogadás. És ahogy már a férjem is mondta, Isten elfogadásra teremtett bennünket, és Isten úgy tervezte, hogy az embert egy családba helyezi be, és pici korától, a fogantatásra, a pillanatától elfogadást és szeretetet éljen meg. És meg lehet látni, nekünk 3 unokánk van, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak érte, meg lehet látni a gyermekeken, hogy milyen lelkiállapotban voltak a szülők, amikor a baba megfogant, amikor az anyuka kihordta a gyermeket a szíve alatt, és ahogy megszületett, hogy mik érik a gyermeket. A világi orvostudomány is foglalkozik ezzel, hogy a méhen belüli időszak nagyon nagy hatással van a magzatra. És a tapasztalatomból nem tudom mennyien tudjátok, hogy lelki gondozással is foglalkozunk, a férjem lelkipásztor, és amellett egy misszionális szolgálunk, és rengeteg emberrel találkozunk, akik segítséget kérnek ettől a missziótól, és ezen belül szolgálunk mi is időnként. Az emberek problémája, gyökere, mondhatom azt, hogy 100%-ig kapcsolódik az elutasítottsághoz. Van rengeteg másfajta probléma is, de az elutasítottság minden egyéb problémát megnehezít. Tehát ha valaki egy elfogadott, szeretett légkörben fogan, és boldogok a szülők, és várják, és örülnek, és beszélnek már az anya mélyben a babának. Ha a következő baba jön, akkor már a testvérkék is beszélnek az anyuka hasával a babának. Mi úgy megéltük ezt, amikor a második unokánkat várta a menyünk, 2 éves elmúlt az első fiúcska, és annyira boldog volt, hogy lesz testvére, és hát elmesélték pici korától, amikor megfogant a második baba, hogy fog történni, hogy lesz egy kis testvérke, és itt az anyuka szíve alatt, és majd nőni fog az anyukának a hasa. Minden nap megnézte az anyukája hasát, hogy nagyon bemár, és akkor leültek reggelizni, és állandóan beszélt a kis testvérkéjéhez, hogy szervusz testvérke, most reggelizünk, ezt és ezt reggelizek, küldök neked is, és már dugta az anyukája szájába. És valami édes volt, és akkor imádkozott a család esténként, és akkor rátette az apuka és a felesége hasára ugye a kezét, és úgy imádkozott, és a kisfiú is, hogy ő imádkozik a testvérkéért, és most már a harmadik gyerek is megszületett. Ezeket a gyerekeket könnyű nevelni, engedelmesek, békességesek, nem idegesek, tudnak nyugton maradni, nem lesznek hiperaktívak, de nagyon elevenek, de azt mondjuk, hogy most vége, akkor nincs hiszti, és egyebek. Mert áldott állapotban is áldottak voltak ezek a gyermekek. Hogyha egy édesanyja úgy hordja ki a gyereket, hogy nem örül, hogy megfogant, hogyha nehéz anyagi körülmények között van, vagy netán szexuális bántalmazásból, erőszakból fogan egy gyermek. Képzeljétek el, hogy mit él át az a pici baba, ugyanazt, amit az anyuka. Ha veszekedés van állandóan a pár között, hogyha bizonytalanság van, hogyha a szülők nem örülnek, hogy jön egy baba az a családba, tehát a szülők, a fiatal házaspár, a házaspár szülei, és azt mondják, hogy nektek nem kellene ez a gyerek, túl korán van, túl későn van, nincs még ezetek, nincs még azotok. Sajnos ma nagyon sok minden az anyagiak körül forog, és igazából nem erről szól a boldogság. Szükség van az anyagiakra, de Isten meg akar áldani mindenkit, és az anyagiak is áldás részben, de tud átok is lenni, ha körül forog minden. És emiatt sokszor nem örülnek a szülők a gyermeknek, amikor megfogan. Aztán, hogyha például a társadalmi helyzet olyan, hogy nem kell itt beszélni a faji megkülönböztetésről, ha szeretjük, hanem valamilyen szinten van, bizonyos népcsoportok nincsenek úgy elfogadva, és vagy hogyha egy ilyen vegyes kapcsolatból fogan egy gyerek, és a család nem örül neki, hogy nem azonos nemzetiségű a két szülőpár, és bár az eleve a szülők elutasítják a leendő babát. Ezt a kisgyermek az anyabében megérzi. Még az értelme nem regisztrál, de a szelleme a fogantatás pillanatában Isten egy emberi szellemet ad a kisgyermekeknek. Az orvostudomány bebizonyította, talán már ezen a fórumban egyszer mondtuk, nem tudom, hogy itt mondtuk-e, sajnos nem találtuk meg a forrást, egy konferencián hallottuk mi is, amikor a szexről tanítottak, hogy orvosilag bebizonyított tény, hogy a fogantatás, az emberi fogantatás pillanatában egy fényjelenség történik az anyamében. Semmilyen más emlős fogantatásakor nem történik ez, egy fényjelenség. Amikor a két sejt egyesül, a himivar sejt és a petesejt, Isten egy emberi szellemet helyez oda. Tehát annak a pár perces emberi beprogramozott sejtpárnak már egy emberi szelleme van, és az a szellem regisztrál. És ha például a szülők megmondják, hogy most ők fiút várnak, vagy lányt várnak, és éppen nem az lesz, mert a nemet is Isten akarja adni, és nem nekünk kéne megmondani, hogy ki legyen, az a pici ember tudja, hogy ő nem az, akit várnak. És el lesz utasítva. És ezért vannak ilyen fiús kinézetű lányok, és lányos kinézetű fiúk. És nem örülnek a nemüknek. Ha te egy olyan valaki vagy, aki nem tud elfogadni a nemedet, nagy eséllyel a szülők nem örültek annak, hogy az lettél, aki vagy. És ez egy életen át megbélyegzi az embert, nem tudja az identitását, a nemi identitását elfogadni, mert a szülők azt mondták, tehát elutasították a szülők a nemet. És ezek nagyon fontos dolgok, mert ti még sokan előtte vagytok annak, hogy még gyermekeitek lesznek. Háladással el kell fogadni az induló életet, meg kell köszönni. Isten tudja legjobban, hogy milyen neműnek kell lenni, és Isten a legjobbat adja. Az anyamé gyümölcse jutalom, azt mondja az ige. És Isten jutalomba jót ad. És a legjobb, ha a szülők azt elfogadják háladással. Ha például szégyeli az anya az áldott állapotát, az a szégyen ráül a kicsi gyermekre. És egy szégyenlős ember kell lesz belőle. És sok ilyen. Ha a szülők nem tudják elfogadni, és gondolkodnak azon, hogy el kéne vetetni a gyermeket. Sok ilyen eset van, amikor aztán valamiért mégsem tették meg ezt a gyilkosságot, mert ugye mindjárt úgy gondoljátok ti is, hogy akár csak egy pár hetes megfogant emberke, az már egy emberi élet. Sőt, az első pillanattól kezdve. Tehát egy ilyen esemény utáni tabletta is lehet gyilkosság. És Isten azt mondja az ügyé, hogy ne ölj. És mindegy az, hogy valaki több hónapos magzatot öl meg, vagy pedig néhány órás magzatot, az ugyanúgy gyilkosság. Ha kigondolják csak a szülők, hogy ez a gyerek nem kellene, és az anyamében elutasítják, már aztán mégis megtartják valamiért, az a gyermek folyamatosan érzi, hogy én nem kellek a világnak, én rám nincs szükség. És utána már lehet, hogy megbánják a szülők, és örülnek a gyermeknek, de az a kis emberi szellem már megsérült. És az hordozza magán ezt a bélyeget, hogy én nem kellek ide a világra. Ha az anya félelemmel hordja a magzatát, a gyermek is valószínűleg félős lesz, és valahol sokkal nehezebben éli át az életnek a nehézségeit. Hogyha baleset érte például az édesanyát a terhesség ideje alatt, nem szeretem ezt a szót, hogy terhesség, mert ennek van egy ilyen kellemetlen hangzása, egy gyermek nem teher. Ugye valamikor azt mondták régebben, hogy áldott állapotban van egy édesanyja, aztán később azt mondták, hogy várandós, meg más állapotban van, és aztán végül az lett belőle, hogy terhes. Tehát ez mintha egy ilyen teher lenne. Igaz, hogy egy plusz súlyt kell viselni az édesanyja, de ez nem teher, hanem egy olyan öröm és egy olyan boldog állapot, és lányok, hölgyek, akik még előtte vagytok, és a fiatal asszonyok, akiknek még nem volt gyermeketek. Én előre javaslom mindjártoknak, hogy készítsétek fel a szíveteket, hogy döntsétek el, hogy élvezni fogjátok a várandóságotok, az áldott állapototok idejét, a gyermeknek is jobb lesz, és nektek is. Nagyon szép időszak. nagyon szép időszak az életnek. Igaz, hogy sok kellemetlenséggel is jár, de hogyha kellemetlenséget is úgy kezeljük, hogy ez vele jár, benne van a pakliba, de lesz egy gyermekünk, egy élő ember, akit Isten nekünk ajándékoz. Hát annál nincsen csodálatosabb dolog ezen a földön. Úgyhogy az éjszakai felkeléseknek, a gyereksírásnak, a betegségek, az ne engedjétek meg, hogy elvegy azt az örömet, amivel jár az, hogy egy emberi élet ránk lett bízva. Isten megbízott, bízott bennünk, nem a tulajdonunk a gyermek, csak bízott bennünk, hogy felneveljünk egy gyereket, és elvezessük Istenhez. Ez egy csodálatos hivatás. És érdemes ezért állást feladni, vagy legalábbis kihasználni azokat az időket, amit az állam és a lehetőségek biztosítanak. Nem baj, ha nem lesz annyi pénz a háznál, többet ér az, ha az édesanyja otthon van a babával, mert ha betesz egy pici korba bölcsödébe, bizony elutasítást ér át a gyerek. Annak a gyereknek arra van szüksége, hogy az anyuka szoptassa, az anyuka ölelje, aztán amikor apuka este hazajön, akkor ő is bibelődjön vele, tegye tisztába, fürdesse, és fejezze ki a család minden tagja, hogy ez a pici ember fontos, lehet hozzá beszélni. Egész pici korban, amikor menjünk az egyik unokánkat elvitte védőoltásra, talán az első védőoltást kapta az egész korán, talán három hónapos korban kapják, két hónapos korban az első védőoltást, és elvitt a gyermekorvoshoz, és odaadta az orvos kezébe, és oda bújt hozzá közel, és azt mondta, hogy egy picit fájni fog, ne félj, itt vagyok, mindjárt vége lesz, ne félj, és az orvos csak hogy nézett, a gyermekorvosnak nincs gyereke, sajnos nagyon szeretnének, de nincs, és csak csodálkozott, hogy mit csinál ez a kismama, tehát egy két hónapos gyerek érti, a szíve érti, és az a pici baba nem sírt. Mert ott volt az anyukája feje az övé mellett, és biztonságban érezte magát, és nem sírt. Vagy ha sírva fakad, és rögtön megvigasztalják, kész. Elmegy a fájdalma, meg a félelme. Nagyon nagy szokás ma, hogy megszületik a kisgyerek, és beteszik a bölcsöt, vagy a kisanyagot a gyerek szobába. Jó messze a szülőktől, hogy a szülők hagyaludjanak. Meg lehet csinálni, valószínű, hogy túléli a gyerek, jobb esetben. De annak a gyereknek szüksége van arra a biztonságra, hogy a szülei otthon, hogy hallja az anyukája szuszogását. Az a legjobb, hogyha az anyuka ágya mellett egész közel van a kis ágy. És az anyuka is jobban érzi magát. Mert az a kisgyermek elutasítást él át, hogyha valamiért sír, és nem kap kezelést. Lehet, hogy nem kell semmit csinálni, csak megsimogatni a fejecskét, de akkor meg lesz vigasztalva. Ha ezek hiányzanak, a gyermek lépésről lépésre egyre inkább úgy érzi, hogy én nem vagyok fontos, én rám nincs itt szükség. Itt nem az elkényeztetésről van szó, hanem az, hogy a gyerek kapja meg a megfelelő gondoskodást és törődést az életszakaszainak megfelelően. Ha egy gyermek nehezen születik, és kimondanak felette dolgokat. A mi második gyermekünk, mikor született, én nagyon könnyen hordtam ki a gyermekeinket, hál' Istennek, és viszonylag könnyen is szültem természetes úton, de a második gyermekünknél egy kicsit nehezebben indult el a dolog, és az orvosnő, aki vezette a szülést, láttam, hogy aggódik, és mondta, hogy hát esetleg meghalhat a baba. Ezt kiejtettem, mert nem akartam távolni, és kellett volna repeszteni a burkot, de annyira közel volt a kuta, csak ki lehetett tapintani, és nem merte, pedig egy gyakorlott főorvosnő volt, és katolikus volt ez a hölgy, és mint az anyukám lett volna, imádkozott, és én is, és aztán végül megmerte tenni, hogy egy pillanatban, amikor egy kicsit enyhültek a görcseim, akkor merepesztett, de többször ki lett mondva, hogy baja lehet a gyereknek, és én ettől megijedtem. És ez a félelem ott maradt, és a gyermek, ez a gyermekünk sokat volt beteg kicsi korában, többet sírt sokkal, mint a másik kettő, aztán később mindenre fölmászott, és mindenről leesett. Ügyes gyerek volt nagyon, de állandóan közel volt hozzá a baj. És aztán, amikor már hosszabb kantára volt engedve, olyan veszélyes dolgokat csinál biciklibe, hogy az autók csikorogtak körülötte, mindenen átment baj nélkül, de szerintem az őrangyalának sok dolga volt. Úgyhogy És azért, mert én ott kimondtam. Ott az orvosnő kimondott fölötte dolgokat, és én elhittem. Mert ha én akkor azonnal visszautasítom ezt, nem volt erőm hozzá. És egy valamilyen szintű elutasítást átélt. Egy hasonló elutasítás például, ha egy gyermeket inkubátorba tesznek születés után. Ez egy életmentő dolog, és hála Istennek az orvostudományért, hogy ezt meg lehet tenni. A testének segít, de a lelke egy olyan elutasítást él át, mert ugye az édesanyja testében hallotta a véráramnak a lüktetését, a szív dobogását, és egyszer csak egy ilyen műanyag kaszni, és síri csönd, és nincs ott az anyuka. Ezt sokáig nem tudtuk, és volt például a mi gyülekezetünkben egy fiatal lány, aki nagyon szép volt, nagyon jó nevelést kapott keresztény családban, az anyukája volt keresztény, biztonságban nevelkedett, és amikor eljött az az időszak, hogy társat találjon, és voltak is kezdeményezések felé, és nagyon kedvesen viszonyult hozzá, de amikor úgy nevezte, hogy az ő intim zónájához egy kicsit túl közel férkőzött az a másik, de lehet, hogy egy lány barátnőjével is ugyanezt csinálta, de főleg az a fiatal ember, aki teljesen a tisztesség határain belül picit közelebb akart volna kerülni hozzá, teljesen befagyott, és úgy érezte, hogy egy ilyen fal van közöttük, és szerette volna közelebb engedni, de nem tudta. És aztán végül hallottunk egy tanítást egy ilyen lelki gondozói konferencián pont erről, hogy amikor valaki az élete elején inkubátorba kerül, a lelke egy olyan elutasítást él át. Ma már nagyon tetszik nekem, hogy amikor megszületnek a babák, akkor rögtön ott lehetnek az anyukának, meg az apukának a kezébe adják, régen ezt se tették meg, hanem rögtön két erős mancs megfogta, odarakták a csap alá, lelögykölték, akkor szóval elég drasztikusan bántak, amikor az én gyerekeim születtek, furcsa is volt nekem, legszesebben fölpattantam volna az ágyra, és azt mondtam volna, majd én, ez az enyém, de hát nem lehetett. És ma már megengedik, az apuka csinál, és ez fantasztikus. És utána meg oda teszik az anyuka keblére vissza, vagy az apuka kezébe, annak a babának ez kell. De amikor bekerül ebbe a műanyag haszniba, ami megmenti a fizikai életét, de a lelke megsérül. És van belőle gyógyulás, de ez a kis hölgy, kiderült, hogy ő neki ez volt, sokat küzdöttek az életéért, és elég hosszú ideig volt inkubátorban, és ez alatt egy olyan magányos személyé vált, hogy utána már szeretett volna kapcsolatokat tenni, és teremtett is kapcsolatokat, de közeljeket nem tudott. Aztán szépen meggyógyult belőle, van rá gyógyulás, és aztán szépen férhez ment, és két gyönyörű gyereknek az édesanyja is szépen élnek. Tehát meg lehet belőle gyógyulni, de ez is egy sérülés, egy elutasítást okoz. Ha a baba külsejét kritizálják a szülők, hát egy újszülött gyerek se szép. Az anyukának gyönyörű, nekem mindegyik gyönyörű volt. A férjemnek mondtam, amikor az első gyerekünk megszületett, és akkor még nem lehetett ott, nem voltak apukás szülések, és ment a szülőszobára megnézni, és utána jött fel hozzám, és mondja, hogy mondd meg, ugye milyen gyönyörű. Hát nem akart engem lelombozni. De kinézett magának egy szép párnapos babát. Hát a mi picikém még olyan volt, hogy egyik szemét kinyírta nyitni, a másikat nem, tiszta vörös volt, de hát a szülőnek az gyönyörű. És hogyha mégis a szülők azt mondják, hogy hát ez a gyerek nem olyan szép, mint szerettem volna, vagy mi elképzeltük, bizony a gyereknek a külsejét elutasítják, ugye a gyerek nem emlékszik rá, de megint a szellem, az emberi szellem ezt rögzíti, és a gyerek nem fogja tudni magát elfogadni, a külsejét elfogadni. És szerintem ezért is van, nem csak ezért, de ezért is van sok olyan ember, akár férfi, akár nő, aki küzdik a saját külsejének az elfogadásával. És minél inkább elutasítjuk saját magunkat, annál inkább úgy viselkedünk, hogy mások is biztosan elutasítsanak. Mert az elutasított ember elutasít, és mivel így viselkedik, hát az lesz a következmény, hogy őt is elutasítják. Tehát ez egy ördögi kör, amiből ki lehet jönni. Ha meghal valamelyik szülő, hát főleg az édesanyja, ha meghal a születéskor, vagy korai gyermekkorban az apuka meghal, az is egy hatalmas törés a gyermek életében, és egy elutasítás él át. Úgy érzi, hogy neki nem jár az a gondoskodás, ami más gyereknek. Nagyon sok gyereket intézetbe tesznek, ahogy megszületik, sajnos egyre több ilyen van. Az ilyen gyermekek abszolút úgy érzik, hogy bennem van a hiba, tehát önmagukat utasítják el, úgy gondolják, hogy én valamiért nem voltam annyira értékes, hogy az én szüleim értékesnek tartsanak arra, hogy felneveljenek. És ezek a gyermekek, és tudjuk, hogy Magyarországon is rengeteg van, de az egész világon mindenütt, sokkal problémásabban élik meg az egész életüket. Nem beszélve arról, hogy mivel nem családban jönnek, vagy nem tudják mi az, hogy család, mivel nem tanítják meg őket alapvető dolgokra, intézetbe, nem tudnak a pénzzel bánni, egy csomó mindennel, ez csak plusz még pupa hátukra a legnagyobb sérülés az elutasítás mellett. Egyszer egy gyülekezetben tanítottunk az elutasítottságról, és volt egy ilyen lehetőség, hogy egy nyomtatványt kiadtunk mindenkinek, a családfájukat rajzolják, írják föl, hogy ki mit tud az őseiről, apai, anyai ágon, és a szünetben oda jött hozzánk egy kis hölgy, aki olyan 20 éves körülnek látszott, és közben kiderült, hogy 30 valamennyi már, és mondta, hogy visszaadja ezt a papírt, mert ő nem tudja, kinek a gyereke. Amikor ő megszületett, ezt is csak utólag tudta meg, kirakták a kukoricásba, úgy becsomagolva kirakták a kukoricaföldre, és az utcájukban, ahol ez történt, egy rendőr lakott, és a rendőr a kutyáját kiengedte a munkaidő után egyet futni, és a kutya megtalálta ezt a kis élő emberkét, és addig rángatta a rendőr nadrágját, míg kiment oda, és ez a kis emberke megmenekült. És amikor elmondta a történetét, hát én befele nyeltem a könnyeimet, nem akartam elengedni, hogy megengedni magamnak, hogy az ő fájdalmát még azzal is tetézzem, hogy én sírva fogadok. És úgy felsóhajtottam, hogy Istenem, mit lehet ilyenkor mondani? És hát én magam csodálkoztam, hogy mi jött ki a számon. Azt mondtam neki, hogy tudod, nagyon fájdalmas, hogy veled ez történt. De Isten annyira szeretett téged, hogy biztos az édesanyád olyan körülmények között szült meg, hogy nem tudott volna rólad gondoskodni. De Isten oda küldött egy állatot, mert ő tudta, hogy te ott vagy, és te ennyire fontos voltál neki. És valószínű, hogyha családodnál maradsz, nem lett volna biztonságban az életed, de így, hogy intézetbe kerültél, megmenekült az életed, és aztán intézetbe került, aztán nevelőszülőkhöz, és aztán megtért, és egy jó gyülekezetnek a tagja lett, ahol gondoskodtak róla, iskoláztatták, lakáshoz jutott, munkahelyhez jutott, ember lett belőle, sok hiánnyal. És az egyik jellegzetessége annak, hogyha valaki a koragyelme korában, vagy a csecsemőkorban elutasítást él át, ilyen nagy elutasítás, hogy fizikailag is fejletlenebb, és az életkorának nem megfelelő a viselkedése se, a külseje se, és nyilván az életnek az összes nehézséget sokkal nehezebben tudja viselni, kezelni. Képzeljetek el egy növényt, mondjuk egy palántát, most a palántázás ideje van, ha van egy palánta, ami rossz körülmények között kelt ki a magocska, nem volt elég csapadék, nem volt elég hő, nem volt elég világosság, és csak egy kis vacak kis gyökere lett, de azért lett belőle egy kis hajtás pár levél. Ez egy növény, és ugyanabból a fajtából egy másik ideális körülmények közé került. És erős gyökereket, sok mellékgyökérrel tudott fejleszteni jó talajban, jó körülmények között, abból milyen növény lesz. Szép, erőteljes, friss, zöld levelekkel és szép virágokkal. Ez a különbség két ember között is, aki ideális körülmények között nevelkedik, jó gyökereket kap, és aki ilyen mostan a körülmények között fogadják és nevelkedik. És abból ilyen növény lesz. Tehát egy ilyen ember, aki sokkal nehezebben tud az élet viszontosságaiban megállni. De Isten az időn kívüli Isten, és ő vissza tudja pörgetni az eseményeket, amit mi nem, nincs időgép, de mivel Isten az időn kívül van, ő képes meggyógyítani azokat a dolgokat, és bepótolni, amit mi nem kaptunk meg, vagy esetleg valakit nem kaptak meg az életük kezdetén, Isten képes ezt helyreállítani és meggyógyítani. Hát az időn nagyon rohan. Hogyha szeretetlenség van a családban, és veszekedések, ugyan a gyereket szeretve fogadták, várták, örültek a nemének, és minden egyéb megtörtént, de a későbbiekben nem érzi magát biztonságban otthon, mert állandó vitatkozás, vagy veszekedések, vagy netán a szülők közül valamelyik iszik, nincs biztonság, az anyagiak nincsenek rendben, ezt a gyermek mind érzi, nem érti, de érzi. Lehet, hogy még nincsenek emlékei a későbbi életében, tehát még annyira kicsi, de bizonytalanságban van. Pici babáknál, szopós babáknál meg lehet látni, az anyuka egy kicsit ingerültebb vagy nyugtalan, a gyerek nem tud, hogy ennél többet síraznak. Mert a gyermeknek a lelke, már akkor a lelke, nem csak a szelleme, érzi, hogy nem vagyok biztonságban, valamit nem stimmel körülöttem. És akkor még ide bele kell számolni a háborúkat, a természeti csapásokat, az mind a biztonságot vonja meg a gyermekektől, persze a felnőttektől is. De a kora gyermekkorban szerzett sérülések vannak leginkább hatással az egész életre, aztán később is, persze a későbbi elutasítások is megsértenek bennünket, hogyha igazságtanul nevelnek a családba, különbséget tesznek a gyerekek között, egymáshoz hasonlítgatják a gyerekeket. És ezt a szülőknek nagyon meg kell tanulni, hogy két gyerek nincs egyforma, az egyik könnyebben tanul, a másik kreatívabb. És nem szabad egy szülőnek az okos, jól tanuló gyerekhez hasonlítani a másik gyerekét. Mert lehet, hogy az meg rendkívül talpra esett, vagy szereti a sportot, és mozgékony is az a tehetsége, vagy pedig festeni tud, vagy a zenéhez van képessége, de utálja a matekot, hát nem baj, csak menjen át, hogy ne bukjon meg. Nem szabadna nekünk szülőknek a maximalizmusokat rányolni a gyerekekre, mert a gyereknek nem az az érték, hogy hányos a bizonyítványa, hanem hogy amiben adottságai vannak, az jöjjön ki belőle, abba kell bátorítani. És ezt mi szülők sokszor elrontjuk, és ha veletek elrontották, vagy ha a szülők azt akarták rajtatok behozni, amit ők nem kaphattak meg, és azt mondták, hogy na most a gyerekeinkbe behozzuk, hogy mit tudom én, az egyik szülő orvos szeretett volna lenni, de olyanok voltak a körülmények, na majd a fiam, vagy a lányom, az persze nem azt szeretett volna lenni, de hát mert az anyuka meg az apuka annyira akarta, és az élet el van rontva, mert nem az lett, ami igazán belül szeretett volna, és sok ilyen lehet. És most van egy állapot, amiben most vagyunk ennyi évesen, és ezeket visszük, hozzuk magunkat, mint egy batyút. Aztán az iskolába csúfolnak, kirekesztenek. Hát a világon azt ezt nem kell ragozni. Az okost azért csúfolják, a kevésbé okost azért, a szépet azért rekesztik ki, mert irigyek, aki kevésbé szép, azt azért. Tehát ilyen a világ, és ezek mind-mind sérüléseket okoznak. Az árulás, hamis vádak, egy jegyesség megtörése, házasságtörés, házasság fölbomlása, ezek borzasztó fájdalmakat okoznak, és ez csak hozzáadódik az előzőkhöz. Hogyha egy gyereken nem gondoskodtak kicsi korában, akkor a fizikai táplálást nem kapta meg, akkor is sérül, de hogyha a lelki bátorítás és megépítés nem lesz, nem kapja meg, az is ugyanúgy sérülést okoz. A szülő feladata nem csak az, hogy fizikailag gondoskodjanak a gyermekről, hanem az is, hogy a szeretetet közvetítsék, az emberi értékeket tanítsák meg. A szülők beszélnek, de ha nem azt csinálják, amit beszélnek, a gyerek nem azt fogja követni, amit a szülők mondtak, hanem amit a szülők tettek. Tehát a tanítás, a nevelésnek csak egy kis hányada a szöveg. A nagyobb része a példa. És ezért nagyon fontos, hogy milyen példát láttunk, és hogy mi milyen példák vagyunk a saját gyermekeink felé. Persze, ha egy szülő nem kapta meg a jó gondoskodást, az fogja továbbadni legtöbbször, sajnos. A negatív beszédeket hall a gyerek, és sajnos ez is egyszerűen így van a világban. Egy gyerek ügyetlen, mert nem úgy születik, hogy mindent tud. És ha a szülő azt mondja, hogy te kis kétbalkezes, nem lesz belőle sose semmi, a gyerek ezt elhiszi. És ez megy be a szívébe, és így gondolkodik magáról. Ha a szülők azt mondják, hogy csúnya vagy, a gyerek csúnyának fogja látni magát, hiába szép. És egyebek, tehát a hatalommal tekintélye a kimondott szavak, és megnyomorítanak bennünket, és elutasították hát ezt meg. Ezekre a bibliai igék vannak, a példabeszédek tele van ezekkel a helyekkel, majd a jegyzetet odaadjuk annak, akinek, vagy átküldjük e-mailen, hogyha valaki majd meg akarja szerezni, megkaphatjátok. Igen, látom. Az emberi elvárások is megnyomorítanak. A maximalista szülők maximalista gyerekeket nevelnek. Ugye a férjem az elején mondta, hogy az elutasítottságnak az egyik fő jellemzője, hogy az az értékem, amit csinálok, nem aki vagyok. De ez nem igaz. viszont ha egy szülők is így, a szülők is így nevelkedtek, akkor ezt fogják a gyerektől is várni. Az, amit ma csinálnak a szülők a kisgyermekekkel, az borzasztó. A szülők rohannak, és tele vannak stresszel, és a gyerekekkel ugyanezt csinálják. A gyerek járjon. Táncra, zenére, sportra, külön angol, ki tudja még micsoda. És a gyerekeknek ugyanúgy nincs életük, mint a szülőknek. Bűn. A gyereknek gyerekkora kell, hogy legyen. Lehet, hogy egy szakkörre vagy valamire járjon, amihez kedve van, de nem amit a szülő kitalált. Mert a gyerekek belekeserednek, és reménytelen tinik vannak. Nincs kilátás az életükben. Fáradtak, kimerültek, ellopták a szülők a gyerekkorukat az elvárások miatt. Aztán, ha bántalmazzák a gyereket, szóval, ugye a negatív beszélek szóval való bántalmazás, ha igazságtanul büntetnek, vernek, az is bántalmazás. És a szexuális bántalmazás egyszerűen borzasztó, ami a családokban történik. Nem beszélnek róla legtöbbször, a szexuális bántalmazás fantasztikus magas szinten van az egész világon. Borzasztó sérülést okoz a gyermeknek. Nagyon sokat lehetne erről beszélni. Balesetek, traumák, halál, gyász, vesztesség, tévedések, bukások mind törést okoznak az embereknek. Ezeknek a tüneteit lehetne róla sokat beszélni, majd meg fogjátok találni, meg a Dénes egy kicsit fog beszélni arról, hogy hogy lehet ebből meggyógyulni. Hogy lehet kijönni, sajnos erre sincsen sok idő, hogy még kérdésekre is maradjon, meg lehet gyógyulni, ez a jó hír.
Bocsánat, hogy ilyen témába kezdtünk, illetve András mondta, de erről nagyon-nagyon sokat kellene, meg lehet, meg kellene is beszélni, ahhoz, hogy tényleg helyreálljon az egész ember, és tényleg el tudjunk fogadni szeretetet, és tudjunk szeretetet adni. Tulajdonképpen megemlítettem a tékozló fiú történetét. Ebben a történetben négy pont a lényeges, hogy a fiú, amikor visszament, akkor elfogadta az apát úgy, ahogy van, elfogadta az apának az ölelését. Tehát nem utasította vissza. Aztán el kell fogadjuk az apát úgy, ahogy van, olyannak, amilyen. Tehát el kell fogadjuk Istent úgy, ahogy van, aki ő, maga Isten, és meg kell engedni Istennek, hogy ő is elfogadjon téged úgy, ahogy ő akar. Ez az elfogadás, ez nagyon nagy kérdés, és ez egy döntés kell, hogy legyen. Aztán el kell fogadni magunkat. A fiú úgy döntött, hogy ilyen disznó szagosan, büdösen, koszosan, porosan visszamegy. Tehát elfogadta magát, és úgy döntött, hogy visszamegy, mert jobb dolga lesz azután, miután az apjához visszamegy. És a negyedik dolog, hogy el kell fogadjunk másokat. A másiknak az elfogadása, mások elfogadása is azért nehéz, mert saját magunkat nem szoktuk elfogadni. Mi történik a gyógyulás során? Az egyik legnagyobb lépés a gyógyulás felé az, hogy megbocsátunk azoknak, akik bennünket elutasítottak. Aztán megbocsátunk magunknak, hogy mi magunkat is elutasítottuk, és nem fogadjuk el önmagunkat. Aztán lehet, hogy bocsánatot kell kérni az Úrtól, hogy lázadtunk az Úr ellen, hogy miért vagyok ilyen, miért ilyen, miért nézek ki. Lehet, hogy nem is fogalmazódik meg, lehet, hogy nem jön ki a szánkon az, hogy ilyen vagyok, Istenem, miért teremtettél engem ilyennek, csak éppen nem merünk a tükörbe nézni, és nem merjük azt mondani önmagunkról, a saját nevünket kimondani, hogy Dénes szép vagy, vagy nem tudom, vagy Éva, vagy bárki, hogy szép vagy, elfogadlak magad. És szuper vagy, és belőled nincs más, csak egy ilyen. És ezeket a megbocsátásokat, hogyha tényleg szívből az ige szerint meg tudjuk csinálni, akkor elindul egy bizonyos fokú gyógyulás. Az elvetettségről még csak annyit szeretnénk említeni, hogy ez az elutasítottságból fakadó seb nem egy olyan, mint hogyha egy éles késsel elvágnák a kezünket, vagy bármihol a testünket, hanem ez egy tépet, iszonyú mély, fájdalmakkal jövő seb, és a fájdalmunkat is oda kell adni az Úrnak. Azt mondani, hogy Uram, fáj, de odaadom neked. Jézusról azt mondja az Ézsaiás proféta könyvében, az ige, az 53. részben, hogy ő a fájdalmak férfia volt. Ő tudta, hogy mit jelent az, hogy amikor elutasítják, mit jelent az elutasításnak a fájdalma. Jézust nagyon sokszor elutasították. Az a különbség ő közötte, meg mi közöttünk, hogy ő nem vált soha elutasítottá, mert nem reagált bűnösen. Mi nagyon sokszor bűnösen reagálunk. Haragszunk a másokra, akik elutasítanak, nem bocsátunk meg, haragszunk magunkra, haragszunk a körülményekre, az eseményekre és egyebekre. De így lehet meggyógyulni tulajdonképpen, hogy azt mondjuk Istennek, hogy Istenem, elfogadom magam, és megbocsátok mindenkinek, sőt magamnak is. Hogy az Úr, hogy ez így legyen. Ha megengeditek, akkor imádkozzunk, és utána a kérdéseket föl lehet tenni. Mennyei Atyám, köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged, hogy Atyánk, mert te vagy a legjobb édesapa, és köszönjük, hogy te mindent tudsz rólunk, egészen a fogantatásunktól kezdve eddig a pillanatig. Mindenkit ismersz itt, ismered mindenkinek a gondolatát, szívét, sebét, fájdalmát, körülményeit, bánatát, aggodalmát, félelmeit. Atyám, most azt kérem tőled a te fiad az Úr Jézus nevében, hogy gyere és érintsél meg mindenkit. Menj vissza mindenkinek arra az élő pontjára, amikor sebeket és fájdalmakat kapott. És te kezd el gyógyítani a mi lelkünket és a mi szellemünket. Segíts nekünk, Uram, mindannyiunknak, hogy el tudjuk fogadni magunkat úgy, ahogy vagyunk. És úgy tudjuk elfogadni magunkat, ahogy te elfogadsz bennünket. Segíts, hogy úgy tudjuk látni magunkat, ahogy te látsz bennünket. Segíts magunkat úgy szeretni, ahogy te szeretsz bennünket. És segíts egymást szeretni, ahogy te szeretsz. Köszönöm, hogy segítesz ebben, és meghallgattál. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Egy van kérdés, hogy
mi történt az a szemben, amikor Anikó rádöbben, hogy őt nem az egy szereti bénes, amiért csinál, hanem saját magáért?
Akkor voltunk egy konferencián, ahol életemben először hallottam az elutasítottságról, és egyszerűen a pódiumról az én történetem hangzott el szinte, ami velem történt, és én szembesültem azzal, hogy mi a bajom. Én egy ilyen hamupipőke típusú lány voltam, aki... Aki,
csak azért mondom, mert nagyon hosszú a történet.
Nem fogom elmondani. Kölcsön adtak gyermekkoromban a nagymamáméknak, és emiatt 9 hónapig távol voltam a családunktól, 5-en vagyunk testvérek, jó helyen voltam, szerettek, és mikor visszakerültem, egyszerűen kakukktojás voltam a fészekben. Anyukám nem tudott velem mit kezdeni, én nem tudtam magammal mit kezdeni, és a testvérem nem tudtak velem mit kezdeni, amellett, hogy békességi szeretet volt a családban, keresztény családban. És én úgy éreztem, hogy mindenki bánt, senki nem bántott, de én úgy éreztem, hogy ha bárki szól, kritizál engem, vagy piszkálni akar, pedig nem azt tették, ha játszani akartak velem, azt is piszkálásnak vettem, sokat sírtam, és úgy éreztem, hogy csak az anyukám véd meg, különben egy vidám lány voltam, de belül éreztem, és úgy éreztem, hogy az anyukámnak a szeretetét meg kell vásároljam, de ezt csak később tudtam megfogalmazni, és állandóan dolgoztam, láttam, hogy mi nincs kész, és én csak csináltam, azért, hogy kiérdemeljem az édesanyám szeretetét, és ezt az egészet nem tudatosan tettem. Persze, akik Isten szeretik, minden javukra van, ismeritek ezt az igét, a Róma 8.28-ban van, és a javamra lehet, mert Isten tudta, hogy lelki pásztor felesége leszek, és jól megtanultam gyorsan dolgokat megcsinálni, úgyhogy most már örülök neki. Ettől függetlenül szenvedés volt a gyerekkoromnak egy szakasz, amelyet sok szép is volt benne, amelyet meg azért is kellett megtörténjen ez velem, hogy megtudjam, mi az elutasítás, Isten meggyógyított belőle, és most megértek másokat, akik ettől szenvednek, és tudok segíteni, tehát végig jó az egész. De amikor szembesültem ezzel, igen, ott az történt, hogy egy konferencián erről tanítottak, és ott egy közös megvallásra szólították fel azokat, akik ilyen sérüléseket hordoznak, és én akkor ott megvallottam, hogy megbocsátok a szüleimnek, hogy ezt a döntést hozták, és megengedem Istennek, hogy meggyógyítson. Ez csak egy rövid ima volt, és akkor ez olyan volt, mint amikor egy dúgót kihúznak egy üvegből, és egy sűrű valaminek csak úgy lassan-lassan elkezdett kifolyni belőle, és évekig tartott, amíg meggyógyultam teljesen, és még most sem vagyok 100%-os, mert játszani például még mindig nem tudok magamért. Mások kedvéért igen, de hogy én élvezem, ez nekem nem megy. Még mindig. Több idő kell hozzá, de most már látom az alagút végét. Tehát mindenkinek van kiút, bárki bármilyen szenvedést élt át, az a fontos, hogy az legyen a hozzáállásotok, hogy megkeresni, hogy mik történtek velem, ki által történtek ezek a sértések, bántások, és ezeknek megbocsátani, szívből megbocsátani, nem csak kimondani, szívből elengedni, elismerni, hogy fáj. Igen, fáj, nem szégyen a fáj, és a fájdalmakat nem megtartani bent, a keserűséget, a haragot, vagy az önmagad ellen fordított haragot, hanem elmondani, hogy Istenem, én ezzel le akarok számolni, odaadom neked, vedd el. Isten nem vesz el tőlünk semmit, amit nem adunk oda. Ő nem nyúl belénk, csak ha mi megengedjük. Úgyhogy körülbelül ez történt. Egyéb kérdés? Új volt ez a téma? Hallottatok az elutasításról nyilván. Fájdalmas téma sajnos.
A bölcsődébe kapcsolatban. Ez a esetben manapság kikerülhetetlen. Sajnos. Konkrétizáljuk a dolgot, ha nem dolgozik a kettő, ott a lakáshitel, egynek nem megy, akkor nem csináljuk. Ez sajnos ezt
látom. Tulajdonképpen igen, kikerülhetetlen, mert ha egy fiatal... Tessék?
Igen, nagyon nehéz.
Ha egy fiatal házas pár építkezni akar, vagy lakást akar szerezni, sok választása nincs, kölcsönt kell fölvenni. A mi gyerekünk, a nagyobbik fiunk is építkezett, és van kölcsöne. Én mondtam, hogy nagyon óvatosan bánjon a kölcsönnel, mert nem akarok senkit rémizgetni, de amit az Úr Jézus elmondott, hogy olyan nyomorúság lesz ezen a világon, amilyen nem volt, és nem is lesz soha, ez be fog következni, ha tetszik, ha nem, ha hiszi valaki, ha nem, és nagyon-nagyon nagy bajba fognak kerülni azok az emberek, akik kölcsönt vesznek föl, mert ugye nem, hát ti fiatalok vagytok egy része, talán itt, akik itt vagytok, még emlékeztek a kommunista rendszerre, annak az egyik talán pozitív oldala volt, hogy mindenkinek volt munkahelyed. Ma már ez megszűnt. Tehát ma van munkahelyed, holnap lehet, hogy kirúgnak. Tehát senki nem biztos, nem lehet biztos abban, hogy munkahelye van. Ez az egyik, a másik, hogy ott van az egészségi állapot. Ma egészségesek vagyunk, holnap lehet, hogy van valami gond, és éppen azért, hogyha valaki beteg állományban megy, akkor kirúgják. Mert ma már nem nagyon vesznek föl olyan embereket, illetve nem tartanak. Nagyon nehéz, ott van a bölcsöde. Nem tudok erre mit mondani. Azt tudom, hogy egy gyereknek nem mindegy, hogy a bölcsödében lévő dolgozó vigasztalja a gyereket, vagy az anyuka, vagy az apuka. Ezt láttuk, tapasztaltuk. Igaz, hogy itt volt egyik alkalom, amikor itt voltunk, akkor volt itt egy fiatal hölgy, aki azt mondta, hogy ő is bölcsödés volt, és őnek is semmi baja nincs. Hála az Úrnak. Tehát vannak ilyenek. Lehet, hogy olyan gyökérből jött, hogy olyan dolgokat örökölt, ami nem sértette meg. Talán stabilabb volt, mint egy másik. De a nagy átlag az arról beszél, hogy kap valamilyen sérülést. Persze lehet, hogy menet közben ezt a sérülést, mert nem egyformán viselkedünk egy sebben sem. Hogyha én elvágom a kezem, fogom magam, bekötöm. Lehet, hogy egy másik azt mondja, hogy hú, vérmérgezést kapok, rohanok abba az orvoshoz. Tehát sebb és sebb fájdalom és fájdalom, van, aki jobban bírja a fájdalmat, van, aki meg egyszerűen egy kis fájdalomtól már rosszul lesz. Tehát nem egyformán reagálunk ilyen szempontból az elvetettségre, az elutasítottságra.
Hogyha az anyuka ambiciózus és PhD-zni szeretne, mert például az egyik egyetem már van kifejezetten bölcsödéje.
Hát mindenki saját maga dönti el, hogy mit tesz a gyerekével. Van, aki természetesen nem is gondol erre, hanem arra gondol, hogy ha nem fizetik rendesen a törlesztést, akkor az utcára kerül. A két rossz közül akkor az egyiket kell választani, a jobbik rosszat, hogy beadja a gyerekét a bölcsödébe, mert nem akarja, hogy az egész család az utcára kerüljön. Ez teljesen egyértelmű, de amennyire rajtad múlik, rajtunk múlik, mindenféleképpen úgy kell döntenünk, hogy a gyereknek jó legyen, a gyerekeinknek jó legyen.
Attól függetlenül, hogyha pillanat, ebben az esetben, amit az András mondott, hogyha a gyerek abban az időszakban, míg a szülővel van, megkapja a megerősítést, a bátorítást, a szeretetet, meg ha már eleve jók a gyökerei, nyilván kevesebb sérüléssel fogja ezt átélni. Tehát nyilván, hogy élni kell, létezni kell ezen a világon, mit csinálnak azok, akiknek földrengés összedőlt a házát. Hát akkor is sérülés kapott mindenki, de örülünk, hogy túléltük. Tehát ezek is ilyen dolgok, hogy abban a helyzetben a legtöbb jót kell megadni. És bízni benne, hogy majd kijön, hogy ő kijön belőle a gyerek.
Nem, csak azon gondolkodtam, hogy azért nem mindegy, hogy az adott intézmény dolgozója legyen az bölcsőde vagy jogoda, hogy viszonyul a gyereket.
Ez is.
Ha szereti a gyereket, akkor talán sokkal
kevesebb
hátrányt
szenvedett. Ez így van.
Abszolút, persze. Sok-sok példát tudnánk mondani ezzel kapcsolatosan. Nemrégen egy 16 éves fiatalemberrel beszéltem, jött hozzám valamilyen probléma, és azt mondja, nem tudom magam elfogadni. És mondom, azt mondtam neki, hogy állj föl, hány centi vagy, olyan 180 valahány centi, jó képű srác volt. És akkor elmondja, hogy a szülei, amikor összeházasodtak, akkor az apja akar gyereket, az anyja nem. Aztán később, aztán úgy döntött az apja, hogy ő se akar gyereket, aztán megfogant az anyuka, ugye bele, és mire megszületett a gyerek, az apuka ott hagyta. Semmi kapcsolata nincs az apjával. Na most mi nem meséket mondunk, hanem valóban, tehát el tudnánk mondani rengeteg ilyen történetet. Vagy például egy másik családban, egy fiatal házaspárok, már a második gyereket kapták az úrtól, keresztjének és nevelték, de ugye ez az új modern nevelési mód, hogy ott van a nagyobbik fiúcska, most már nem emlékszem, talán 2-3 éves volt a nagyobbik fiú, ez a kisebbik meg néhány hónapos, de már tudott ülni, beleültették a babaszékbe, és úgy akarta etetni, és ez a gyerek nem akart enni. És aztán jött az Anikóhoz, hogy Anikó, gyere, mert egy fiatal asszony tényleg a gyerekünk lehetett volna, hát nem akar enni a kisgyereket. Hogy eteted? Tehát az öregbe. Hogy érezze a szívednek a dobbanását. De ezek nem mesék. Hát Jézus kebrére kihajtotta a fejét. Ugye ismeritek. János odahajtotta a fejét, és kibeszél legerőteljesebben a szeretetről. Ki tud a Bibliában, talán János, akár az evangélium, akár a levelei szeretetről beszél. És utána helyre jött ez a gyerek. Tehát itt mindenféleképpen arra kell összpontosítani, hogy az a gondoskodás, amit egy szülő meg tud adni a gyereknek, elsősorban nem az, hogy enni, adni és ruhát, hanem elsősorban a szeretetet. És a szeretetből fakadóan nyilván adja az ételt is, meg a ruházatot is, meg mindent, és bemutatja Isten szeretetét. Vagy nem régen láttunk egy olyan keresztény családot, ahol három gyerek van, és a házaspárnál gondok vannak egymással. A feleség azt mondja, hogy igazán nem apa a férjem, mert a gyerekekkel nem úgy foglalkozik, de mindezeket a problémákat, ezeket a feszültségeket a 10 éves gyerekek előtt beszélik meg. Mit élnek át a gyerekek? Ők azért gyerekek, nyilván, mert nincsen annyi értelmük még, hogy felnőtt fejjel gondolkodjanak. És ez mind-mind-mind olyan elutasítás, és akkor ott fordult elő többek között, hogy az apa azt mondja, ez a kislány, ez a gyerekem, ez egy szuper, ez okos, értelmes, a másik, ő meg hanyag. Ezt elmondja előttem, vagy előttünk.
És a gyerekek előtt?
És ott voltak a gyerekek. Hát ezek olyan események, amiket átélünk meg, amiket látunk és hallunk, és igenis, a gyerek nem szól az apjának, de itt már sebet kapott a lelkében, hogy én csak másodrendű vagyok. Nem vagyok értékes, nem vagyok olyan, mint ő. Pedig Isten nem személy válogató, Isten azt mondja, Isten, te a legszuperabb vagy, mert belőle csak egy van. Itt már említettem, azt hiszem, a Jobb könyvéből a 36. részben, hogy Isten minden ember újját lepecsételte, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő teremtménye. Tehát mindannyian különlegesek vagyunk, és nem vagyunk, nem kaptafára teremtették bennünket Isten.
Más kérdés? Ha szeretnétek ezekről a dolgokról többet hallani, itt hoztunk néhány reklámanyagot, majd az András fogja hirdetni. Az a misszió, ahol mi is szolgálunk, konkrétan a lelki gondozással foglalkozik, és elég sokfajta konferencia, tanítás, meg anyagokat lehet vásárolni, és könyveket is, hogyha érdekel benneteket, majd az András ezt fogja propagálni, meg a weboldal is rajta van, hogyha akartok többet olvasni róla, mert ez, amiről most hallottatok, ez csak egy kóstoló. Tehát ez egy annyira mély dolog, és elég sok minden tartozik hozzá, de érdemesebb beleásni az embereknek, magatoknak, magatoknak. Értitek? Szóval érdemes mindenkinek beleásni magát, mert jó, ha meggyógyulunk.
Hadd mondjak még egy történetet. Szlovákiában voltunk, és oda hoztak 10 olyan fiatal lányt és fiút, akik intézetben nőttek fel. Olyan 20 év körüliek volt, amely több volt. Az első találkozásunk úgy olyan volt, hogy nem mertek a szemünkbe nézni, nem mertek velünk kezet fogni, semmit nem tudtak. Távol tartották magukat, és 3 napig volt az ő szintjünkön rövid tanítások, és nagyon sok foglalkozás volt velük, beszélgetés, és a 3 nap után úgy mentek el, hogy megöleltek bennünket.
És azóta,
és azóta már körülbelül ez 3 éve történt, aztán 3 vagy 4 éve, azóta már egyikkel találkoztunk, és stabilak.
Sőt.
Tehát meggyökereztek az Úrban, és tényleg a gyógyulás útján vannak.
Sőt, munkatársak lettek ott abban az intézetben, tehát a gondozóknak a jobb kezei, mert annyira sokat változtak, úgyhogy pedig ezek a gyerekek rendkívül sérültek voltak, mint éppen az egyikkel most találkoztam, aki szintén egy ilyen, de őt nem lelkigondoztuk korábban, és elmondta, hogy a gyermekkor abból telt, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, és az intézet iskolájában vagy ketrezve volt zárva, vagy ledobták a pincébe a patkányok közé. És vagy kapott enni, vagy nem. És erről szólt az egész gyerekkora, hogy a pincébe a patkányok között volt, és megtanult a patkányokkal játszani, mert nem volt más élőlény a közelében. És egy szép kis nő, aki olyan fantasztikusan tud rajzolni, olyan ajándék van benne, egy valami fantasztikus, amikor elkezdtem mondani a történetét, hát vagy másfél órán keresztül ordítva sírt, olyan fájdalmak jöttek ki belőle, de amikor elment, meg tudott ölelni, és egyszerűen látott reményt az életében. Azt mondta, hogy érdemes volt megszületni, annak ellenére, hogy olyan nyomorúságon ment át. Tehát Isten meg tud gyógyítani.
Az országban az adósok száma igen magas.
Igen.
Ez milyen tétel? A családra nézve.
Ez egy jó kérdés. Éppen ma voltam a középső gyerekünkkel, mert hála az Úrnak megtalálta a társát, és meg fog nősülni örömömre, hogy nem lépett túl. 32 éves voltam, amikor megnősültem, és ő is 32 volt egy néhány napja. És elmondta a házasságkötő anyakönyvvezetőnő, hogy ugye azt hiszem, hogy jövő januártól lép életbe az a törvény, hogy az élettársi kapcsolatot ugyanolyan szintre emelik, mint a házasságkötést papíron, és ez tulajdonképpen azzal egyenértékű, vagy azzal egyenlő, hogy most már az egyneműeket is élettársi kapcsolatra lépéskor őt is, tehát anyakönyvileg regisztrálják, és ugyanazok a jogok és tartoznak rájuk, mint hogyha összeházasodnának. Na most ebből fakadóan ugye maga a házasság, mint intézmény, mint Isten szerzeménye teljesen a sátán rombolása alatt van. 1970-es években a házasságkötések száma 170 ezer volt durván, ettől plusz-minusz valamennyi ezer eltérés van, és 2006-ban 48 ezer valahány száz, és ebből a 48 ezer valahány százból az 24 ezer valahány száz válással végződött. Most nyilván, hogyha az emberek nem akarják a házasságot, az élettársi viszonyt, sokkal jobban és erőteljesebben megnövekedett, és megnövekszik az abortuszok száma, mert nem akarnak gyereket. Most ebből fakadóan az országra vonatkozóan, mint bűn, ez ott van, teherként a gyilkosság, és az, hogy a házasságot, az Isten szerzeményét ilyen módon megengedik, és törvényt alkotnak, hogy az élettársi viszony ugyanolyan legyen, ugyanolyan szintű legyen, mint a házasság. Ez bűn, és ez a bűn itt van ezen az országon.
Az abortuszoknál még annyit, hogyha ha egy nő, persze egy férfi is felelős érte, mert nyilván, hogy a gyilek megindulott, egy férfinek is kellett valahol lenni. Ha egy nő úgy dönt, hogy megöli a magzatát, nagyon nagy, nem csak az, hogy van egy seb a lelkén, mert azért foglalkoztunk sok olyan hölgyel, aki így döntött, és utána lelkismert fordulása, álmatlan éjszakát, sok fájdalom, szégyen egyéb követte, de nem csak fizikailag, hanem szellemileg is nyom marad az anyamében. És a következő gyermek is veszélybe lehet. Sok olyan van, hogy ugye a fiatal szórakozik és kiéli az életét, mondják, hogy hát ez jár a fiataloknak, és persze jó pár abortusz, és akkor amikor igazán szeretne már gyereket, akkor jönnek a spontán abortuszok. Pedig akkor már szeretne, vagy esetleg jönnek a fejlődési rendellenességek a babánál. Ez ezért van, az abortuszok miatt. Úgyhogy régen, amikor eszükben nem jutott az idősebb elődeinknek, akármilyen nehéz körülmények voltak a gyermeket elvetetni, vagy nagyon ritka volt, hogy valakinek eszébe jutott, a nehéz körülmények, az orvostudomány fejletlenség és egyebek mellett életképes erős gyerekek születtek. És ma pedig ilyen jó körülmények vannak, ilyen fejlett tudomány és ennyi hibás gyerek. Ez nem Isten akarata, ez a bűn következménye. Mit szerettél volna? Hát ez az egész Uri Geller dolog egy akkora tehertétel az országon, de nem megyünk bele.
De hogy nyilván ennek is közel lehetett ahhoz, hogy neki ilyen okkult kötelékei vannak?
Nyilván volt valami okkult háttér is, meg. De minden esetre ezek borzasztó dolgok.
Kérdés még?
Hát
akkor csináljuk azt, hogy most befejezzük. Nagyon szépen köszönjük. És hát személyes beszélgetéseket is bejöttem, 9 óráig tudtok menni. 9 óráig, ha valakinek bármi kérdése van, szóltam föl, tehát egy személyes. És köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ezeket meg kirakom a beállathoz.
Itt van a táskámban annak a lánynak a rajza, hogy esetleg meg akarjátok nézni.
Jézus, ahogy ő elképzeli, és ez pedig
személy. Ott egy pillanat alatt rajzolta le.
Az, aki a patkányok között nevelkedett, az a lány.